A Magyar Katolikus Rádió műsora.
Velünk vannak. Teljességre hangolva. Beszélgetés Pál Ferivel a Magyar Katolikus Rádióban.
Legutóbb egy új sémával, az érzelmi gátoltság sémával ismerkedtünk meg. Sokunkat sok területen érinthet, arra kérlek, elevenítsük fel ennek a mintázatnak, ennek a sémának a lényegét.
Itt is egy belső hiedelem világról van szó, mégpedig egy negatív, természetesen, hiszen erről beszélünk, egy negatív érzelmi belső hiedelem világról. Most az érzelmit azért tettem nagyon hangsúlyosan hozzá, mert az érzelmi gátoltságnál nem csak negatív, pozitív érzések is gátlás alá kerülnek, de nem csak, hogy az öröm kifejezése kerül gátlás alá, az újongás kifejezése, akár a mozdulatok kifejezése, az érintés kifejezése, itt gátoltság alá kerülhet az intimitás, gátoltság alá kerülhet mindenféle művészi tevékenység, mindenféle önkifejezés, beleértve a táncot, az éneket és a többit. Gátoltság alá kerülhet a gondoskodási késztetés, az, hogy valakivel törődök, és ezt kimerem fejezni, vagy kimerem-e mutatni. Tehát itt ennél a sémánál messze többről van szó, mint hogy nem tud kiabálni, vagy nem tud haragudni, vagy nem tudja kifejezni az ellenérzését. Ennél sajnos, mondjuk így, többről van szó, mert rengeteg pozitív késztetés és érzés gátoltságáról is szó van. Miért is történik ez? Mert ez mindig sokakat szokott érdekelni, hogy igen, de ez hogy alakul ki? Azt lehet mondani, hogy azért, mert amikor pici gyerekként, és tudjuk, hogy körülbelül 5-6 éves korunkig tudunk nagyon spontának lenni. Tulajdonképpen a belső késztetéseink, az érzéseink megnyilatkozásai, kifejezés módjai különösebb gondolkozási kontroll nélkül zajlanak. Vagyis érzek egy késztetést, már csinálom, már mutatom, már pörgök, már forgok, már ugrálok, már rácsapok és a többi, kacagok, sírok. Ez a pici gyereknek a világa. Igen ám, de hogyha a számára érzelmileg fontos személyek, anya, apa, nagymama, bárki elkezdi megszégyeníteni, elítélni, esetleg büntetni ezeket az érzelmi megnyilatkozásokat, akkor az mélyül el ezekben a személyekben, hogy nem szabad megmutatnom magam, nem szabad kifejeznem magam. A legjobb, hogyha nincsenek is érzéseim, mert akkor nem kerülök nehéz helyzetbe, hogy mi az, amit esetleg rosszul fogok csinálni. És tulajdonképpen megtörténik, talán egy pici túlzással élve, a személyiségnek egy sajátos, de hosszú távon tartó lefagyása. Hogyha kívülről nézünk egy ilyen valakit, például, ha súlyosabb az eset, vagyunk egy társaságban, mindenki nevet egy jól sikerült vicc kapcsán, és ő rezzenéstelen arccal ül. Ő például lehet, hogy ebben az érzelmi gátoltságban van.
Az a szó jutott most eszembe, hogy lelki póker arca van valakinek.
Igen, nekem meg akkor erről az jut eszembe, hogy nincs fény a szemében, hogy minthogyha megtanulta volna nem közelengedni magához mindazt, ami érzéseket kelt benne, és főleg aztán azt nem kifejezni.
A külvilágtól való függésünk, hogy mit szólnak mások a cselekedeteinkre, a reakciónkra, mennyire van hatása az érzelmi gátoltság séma kialakulására?
Nagyon nagy hatással van ránk, mégpedig azért, mert amikor a séma kialakul, akkor még csak néhány nagyon fontos kapcsolatban létezek, 1 évesen, meg 3 évesen, meg 5 évesen. Tehát anya, apa, nagymama, nagypapa, testvéreim, hát néhány kapcsolat az élet, néhány kapcsolat a világ. Ez az én világom akkor. És hogyha a családból az én természetes érzelmi megnyilatkozásaimra megvetés, de még inkább megszégyenítés, vagy büntetés, vagy bántalmazás, vagy kiközösítés, kirekesztés a válasz, hát akkor 1, 3, meg 5 évesen ennek felese tréfa. Ez azt jelenti, hogy az a világ, amiből az élet jön, a fizikai, érzelmi, kapcsolati, mindenféle jó létem és jól létem, ebből a világból érkezik, honnan nem érkezik, máshonnan nem érkezik, akkor végem van, akkor belepusztulok. Ez azt jelenti, hogy a külvilágnak ez a fajta reakciója élet-halál kérdés. És a fájdalmas az, hogy amikor 30, 40, 50, 60 éves vagyok, még akkor is úgy élem meg, ha lesz valaki, akinek nem tetszek, abba bele kell pusztulni. Valaki azt mondja, hogy nekem más a véleményem, vagy miért voltál ilyen heves, vagy miért kezdtél el ugrálni, akkor azt gondolom, hogy nagyon-nagyon-nagyon nagy baj történt.
Igen, ilyenkor merül fel bennünk nagyon sokszor az, merülhet fel az, hogy vajon mit gondolnak a szomszédok, a barátok, a rokonok, de talán azt is tudatosítani kell, hogy mindenki mást gondol, tehát nem mindig lehet alkalmazkodni, meg elfogadtatni magunkat a másikkal, vagy nem mindenkinek felelhetünk meg.
Egyrészt ez így van, másrészt pedig az érzelmi gátoltság sémában élő embernek a gyógyulási folyamatában egy nagyon fontos lépés tud az lenni, hogy például egy segítővel való beszélgetésben megkérdezzük ezt a szemét, hogy miért van akkora jelentősége, hogy mit gondol rólad a szomszéd? Miért van akkora jelentőség, hogy mit gondol rólad egy harmadik rokon, akivel egyébként csak karácsonykor szoktatok találkozni, vagy sátoros ünnepekkor, vagy ha valaki megházasodik? És akkor sokszor a sémában élő ember számára is meglepő módon elkezd olyasmiket mondani, hogy hát akkor vége a világnak. Hát akkor katasztrófa van. És akkor itt nem állunk meg, hanem tovább beszélgetünk róla, de mi az, hogy katasztrófa? Miért mi fog történni? A szó szoros értelmében mi fog történni? És ahogyan elkezdünk már most felnőtt a felnőttel beszélgetni, egyszer csak kiderül, hogy így is mondhatnám, hogy ebben az emberben létezik egy sebzett kisgyerek, aki még mindig élet-halál kérdésként éli meg azt, hogy a számára néhány fontos személy, hogy reagál rá, vagy hogy látja őt. És hogy ahogyan elkezdünk, mint felnőtt a felnőttel beszélgetni, elkezd a valóság kitágulni. A realitás érzékünk egyszer csak meg tud érkezni. Már nem csak a gyerek realitásával mérlegeljük és értékeljük azt, hogy mi történik akkor, ha más nem szeret minket, vagy valamilyen ellenérzése van velünk, hanem egy felnőttével. És a felnőtt akkor egyszer csak azt tudja mondani, hogy hát tényleg milyen érdekes, hát tényleg semmi nincs. Hát de nem is tudom, hogy az a sokadik rokon egy másik városban egyébként mit gondol, de hát hogy én rám nem lesz hatással, az teljesen biztos. Vagy hát, hogyha még hatással is lesz számad, az életemet lényegileg nem fogja fenyegetni. De az az érdekes, hogy lehet valaki 30-40-60 éves, ha a séma bekebelezte, akkor 30-40 meg 60 évesen fontos, hogy rácsodálkozzunk arra, hogy nem annyira fenyegető, hogyha valakinek nem tetszik az, amit mi most kifejeztünk.
Mindezzel együtt közösségben, társadalomban élünk, így elkerülhetetlen az, illetve természetszerűleg ott van a legtöbb emberben annak a gondolata, hogy vajon mit szólnak hozzá többiek. Ez ott van, akkor is, ha gondolunk rá, ha beismerjük, ha nem. De mikor esünk túlzásba? Mikor merülhet már az fel, hogy érzelmileg gátolt valaki?
Egyrészt nyilván beszéljünk arról pár mondatot, hogy nagyon is jó, hogyha valaki képes a környezetét érzékelni. Hogy a társas és érzelmi intelligencia, amit oly nagy becsben tartunk, mert az életünkben nagyon nagy jelentősége van, hát hogy ne szólna arról, hogy milyen jó, hogy képes vagyok érzésekből, mimikából, arcrezdülésből, a pillantásból, a mozdulatokból, és nyilván a szavakból megsejteni, megérteni, fölfogni, hogy amit mondok, vagy amit teszek, amit csinálok, a reakcióim, vagy az akcióim, hogy hatnak másokra. Hogy az bánt-e valakit, sért-e valakit, hogy az túlságosan is kritikus valaki számára. Hát jó, hogy erre van érzékünk. És az is természetes, hogy egyébként a magatartásunkat, meg azt is, hogy mit érdemes csinálni, mit nem, mi helyes, mit nem, igenis szoktuk a környezeti kontroll hatására alakítani és formálni. És nyilván nem mindegy, hogy egy csoportban vagy nagyobb közösségben milyen visszajelzéseket kapunk, tehát ez egy nagyon is fontos dolog. De, és most jön akkor a sémára vonatkozóan a lényegi kijelentés, hogy az egyik oldalon van a gátoltság, a másik oldalon, másik véglet a gátlástalanság. És amikor mi beszélünk erről a sémáról és a gyógyulásról, akkor szó sincs róla, hogy egyetlen mondatunkat is azért mondanánk, mert a gátoltságból gátlástalanságba szeretnénk bárkit is vinni, vagy azt propagálni, hogy igen, igen, az a jó, hogy ha mi a szívemben az a számom, mit számít, hogy ki mit szól, nem érdekel senki, csak az, hogy én mit érzek, hát erről szó sincs. Ha ezt egy egyenesen képzeljük el, az egyik végpont a gátoltság, másik végpont a gátlás talanság, és mi középen szeretnénk lenni, ahol szabadok vagyunk. Tehát mi a szabadság útját keressük.
Hogy hogyan érhetjük el a szabadságot, a szabadság útját, erre rá fogunk térni nem sokára. Most azonban folytassuk ott, hogy az érzelmi gátoltság sémával küszködők is háromféle reakciót adhatnak ki a különböző érzelmekre, vagyis az érzelmi gátjainkra is háromfajta reakciót adhatunk. Az első, hogy nem fejezzük ki az érzelmeinket. Egyáltalán nem fejezzük ki az érzelmeinket.
Lehetőség szerint egyáltalán nem. Ez akkor ugye azt jelenti, hogy a séma működik bennem, annak a logikája határozza meg a magatartásomat, és én már a magatartásmód nem része a sémának, de a séma által diktált irányba viszem a magatartásomat, vagyis az érzelmi gátoltság összes klasszikus tünetét mutatom.
Felsorolnád gyorsan ezeket a klasszikus tüneteket? Hogyan ismerhetők fel ezek a tünetek?
Nincsenek érzelmi reakcióim. Persze különböző mértékű lehet ez a gátoltság, de a nagyon klasszikus tüneteket nézzük, rezzenéstelen arc, ahogy te mondtad, fénytelen tekintet, hogy van valami, ami a többség számára vagy ijesztő, vagy humoros, vagy lelkesítő, vagy tapsra ingerlő, ő pedig érzelmileg nem reagál semmilyen helyzetre, olyan helyzetekre, amikben normális, természetes volna egy érzelmi reakció. Aztán ide tartozik az is, nincs érzelmi kiinduló pontból történő kezdeményezés. A gyengédségnek a kezdeményezése, a dicséretnek a kezdeményezése, nincs érintés, nincs ölelés, a meghittség gátolt, nincsen egy késztetés arra nézve, hogy valaki a belső világát föltárja. Na de hát ide tartozik még számtalan dolog. Például az ilyen ember mindent, ami egy picit is az érzelmekkel átszőtt, azt ő már úgy éri meg, hogy az fenyegető, hogy az túlzás, hogy az sok. Egy nő azt mondta, hogy volt egyszer fiatal koromban egy udvarlóm, és ez a férfi szeretett mindig nagyon elegáns ruhákban járni, és ezekben az elegáns ruhákban hívott meg engem vacsorázni. És azt mondta, ezek voltak azok a kivételes pillanatok, amikor színes vagy mintás ruhát mertem fölvenni, mert emellett a férfi mellett engedhettem meg magamnak, hogy én is valamit kifejezzek az ízlésemből.
A másik út, amikor elkerüljük azokat a helyzeteket, amelyben érzelmeinket kell megmutatni, meg kell nyilvánulniuk az érzelmeinknek.
Igen, sőt a legjobb, ha már azokat a helyzeteket is elkerüljük, amelyek érzelmileg hatnak ránk. Mert akkor aztán biztos, hogy nem éljük át annak a kényszerét, vagy félelmét, vagy realitását, hogy valamilyen érzelmi megnyilatkozásunk legyen. És ez sokszor, ahogy hangsúlyozom, nem csak érzéseknek a kifejezése, hanem cselekvésmódoknak is a bátorsága és a lehetősége, vagy annak a kifejeződése. Az ilyen ember visszahúzódik az emberi kapcsolatoktól. Már csak azért is esetleg hosszabb távon, mert maga számára is megjelenik annak a reakciója, visszajelzéseket kap arról, hogy te miért nem nevettél? Vagy te egyébként te mit érzel? Vagy egyébként te mi, hogy vagy? Hogy rajtad miért nem lehet semmit se látni? Vagy nyilván csúnyább esetben miért ülsz itt így, mint egy kuka? Tehát nyilván egy idő után a társas kapcsolatainkból, vagy egyáltalán az emberi viszonyainkból kapunk olyan visszajelzéseket, hogy azt mondjuk, hogy jobb tartózkodni az emberi kapcsolatoktól, mert ott mindig csak újabb sebeket, sérüléseket szerzek majd. Tehát a második klasszikus megoldás cselekvésben, sémáradott válaszgyanánt a kapcsolatoktól való visszahúzódás, és minden olyan helyzettől, amely érzéseket válthat ki, és esetleg ezeknek az érzéseknek a kifejezését hozná magával.
A harmadik út, hogy az érzelmek elkerülése helyett átesünk a ló túloldalára, amikor túlzottan is érzelemgazdagok vagyunk, illetve pontosabban talán úgy helyes, hogyha túlzottan kifejezzük az érzelmeinket, vagy erőltetetten fejezzük ki ezeket az érzelmeket.
Igen, sok esetben az történik, hiszen az érzelmi gátoltság fönnáll. Tehát az illető a helyzetekhez, vagy a saját belső állapotához természetes módon kapcsolódó érzéseket továbbra is gátoltan éli meg, de mégis, tudatosan vagy nem, de elindul egy olyan irányba, például, most megint a sarkos részét mondom, hogy ő akar a társaság középpontja lenni. Megpróbál mindenből humor csinálni, ő föláll, ő magyaráz, ő mondja, ő gesztikulál, ő harsány, harsányan kacag, harsányan örül, harsányan tapsol, és a környezetnek az a benyomás, hogy döbbenetesen hiteltelen. Nem látjuk azt, hogy ez hogy kapcsolódik ő hozzá, mint hogyha egy fölvett, kívülről megtanult magatartásmódról lenne szó, és tulajdonképpen ez igaz is. És a diszonanciát az hozza, hogy ha az illetőnben látnánk ezeket az érzéseket, amik aztán ilyen harsány módon fejeződnek ki, akkor az nem volna diszharmonikus. Csak hogy nem látjuk az érzéseit, hiszen az továbbra is gátolt. Viszont nagyon túlzó kifejezésmóddal meg találkozunk. Ezért kívülről az a benyomásunk, hogy hiteltelen. Vagy akár, hogy közönséges, vagy maníros, vagy fölvett, és hiába tűnik spontánnak, természetesnek nem tűnik, spontánnak tűnik, akkor mégis az a benyomásunk, hogy nem jó a környezetében lenni, mert túl sok.
A következő témáról már szót ejtettél, térjünk ide tehát vissza a szabadság, szabadosság fogalmához. Fontos kiemelnünk, hogy nem a gátoltság ellentétének, vagyis a gátlástalanságnak az elérése a cél, hanem a kettő között lévő szabadság elérése. Hogyan érhetjük el ezt a szabadságot?
Ez nagyon-nagyon fontos. A szabadság elérése a célunk, és ezt például leírhatjuk úgy is, hogy szabad az a valaki, aki szabadon képes már valamit megtenni, anélkül, hogy bűntudata lenne, anélkül, hogy szorongana, hogy szégyenérzete lenne, és a többi, most nyilván erkölcsileg egy megfelelő dologról beszélünk. Például szabadon képes a vágyait, vagy szükségleteit, vagy akár valamilyen érzését kifejezni, anélkül, hogy negatív érzések kapcsolódnának hozzá. De ez a szabadságnak csak az első lépése. Mert a szabadság második lépése az, hogy akkor is szabad maradok, amikor szabadon úgy döntök, hogy most valamit nem fejezek ki, nem mutatok meg, vagy nem adom a világnak a tudtára, és amikor úgy döntök szabadon, hogy most valamit nem fejezek ki, akkor nem érzem úgy, hogy el lennék taposva, hogy nem vagyok szabad, hogy gátolt vagyok, hogy nem fejezhetem ki magam, hogy nyomás alatt lennék, hogy azért teszem, mert rettegek a környezetem reakciójától. Vagyis a szabadságnak ez két nagyon fontos lépése. Szabadon vagyok képes valamit megtenni, ami azt jelenti, hogy nem lesznek rossz érzéseim, ha megteszem. És a második, szabadon tudok valamit nem megtenni, és nem lesznek rossz érzéseim, ha valamit nem teszek meg. Pont az a szép benne, hogy nem azt érzem, hogy erre kényszerültem, hanem azt élem meg, hogy ez most a legjobb döntés. Egy szabad személy átéli az érzéseit, megéli azokat, majd szabadon eldönti, hogy miután kapcsolatokban létezünk, abból mit és hogyan fejezzen ki. Hadd mondjak egy nagyon egyszerű példát, az mindig sokkal-sokkal többet mond. Képzeljük el, hogy én egy szomorú eseményből megyek haza, és a férjem pedig éppen égtelenül dühös, mert nagyon csúnyán becsapták. Ha szabad vagyok, akkor én szabad vagyok arra, hogy a szomorúságomat kifejezzem, de ha igazán szabad vagyok, akkor például ezt a szomorúságom kifejezését késleltetni is tudom, anélkül, hogy úgy érezném, hogy tönkrementem, hogy muszáj megint alkalmazkodni, hogy a feleség sorsa az, hogy fogja be a száját. Mert ezt egyiket se érzem, és nem is gondolom. Hanem azt látom, hogy tulajdonképpen hát a férjem nem is szokott olyan sokat beszélni magáról, és hogy most hallom, hogy dühöng és mondja, hogy milyen piszokság történt, tulajdonképpen, most ezt kicsit ironikusan is mondom, ez a család egyik fontos mentálhigiénés funkciója, hogy ott az érzelmeinknek teret adhatunk, anélkül, hogy szerepeket kellene játszani, és akkor azt mondom, hát de jó, hát hogy ez hosszú távon milyen jó. Örülök, hogy kifejez magából valamit, örülök, hogy nem a feleseket issza meg a kocsmába, a dühében, vagy csalódottságában, vagy fájdalmában. Hát milyen jó, hogy nekem mondja, bízik bennem. És akkor, mikor eltelik fél óra, lehet, hogy akkor hozom csak szóba azt, hogy te képzeld, én meg fúj, milyen szomorú vagyok, olyan csalódás ért engem. És még az is lehet, hogy azt mondom, hogy meghallgattam őt, hogy az együttérzésemben vagyok, azt mondom, hogy tulajdonképpen most valahogy ennek az érzelem kifejezésnek a jelentősége nem is olyan nagy. Hogy ugye el is tudom engedni, mert nem érzem, hogy ettől belém szorulna valami, vagy hogy meg kellene törnöm, vagy tagadnom magamból valamit.
Pál Feri atyával Kozák Anna Mária beszélgetett. A teljességre hangolva műsoraiban Pál Feri atyának a budapesti Dürer rendezvényházban zajló keddesti előadásait dolgozzuk fel. Nem lesz ez másképp a jövő héten sem, tartsanak velünk akkor is. Köszönöm a figyelmüket, a technikus Bójás János nevében is búcsúzik a szerkesztő, Csút Judit.